Szerintem nagyon kevés zenekar van amúgy, vagyis ahhoz képest, ami mondjuk 10-15 évvel ezelőtt volt, akkor szerintem sokkal több zenész és zenekar volt, úgy Somorja, Dunaszerdahely és vagy akár Galánta környékén is sokkal több zenekart ismertem. Utána a fiatalok most kevesebben kezdenek el zenélni.
Ez itt az Adásidő, a Ma Hét Média Család podcast műsora Hajtman Gáborról.
A szlovákiai magyar zenei társadalomhoz rengeteg tehetséges zenekar tartozik. Fontos a támogatásuk, hiszen értéket közvetítenek, és színesítik a felvidéki magyar zenei életet. A Csallóközi Gomoly zenekar csak néhány éve alakult meg, de már befutottnak számítanak, hiszen nem csak a felvidék szerte, de olyan helyeken is megfordultak, mint a budapesti A38-as hajó. Manapság elég könnyű zenekart alapítani, de ennek ellenére kevés zenei tehetség érez készítést erre. Vajon mi ennek az oka? Mivel lehet a szlovákiai magyar zenekarokat népszerűsíteni, és milyen utat járt be a Gomoly együttes? A zenekar frontemberével, Csiba Gáborral, Csibusszal beszélgettem. Tartsanak velünk! Üdvözlöm az Adásidő hallgatóit, és köszöntöm mai vendégemet, Csiba Gábort, Csibuszt, a Gomoly zenekar frontemberét. Szervusz Gábor, légy üdvözölve nálunk.
Sziasztok, én is üdvözlök mindenkit.
A zenekaratok neve a Gomoly nevet viseli. Elárulod, hogy honnan jött ez a névválasztás?
Volt egy régi fényképem, aminek az volt a címe, hogy Gomoly, és amikor oda jutottunk a zenekarral, hogy névválasztás, vagy valamit ki kellett találnunk, hogy milyen neve legyen a zenekarnak, akkor bedobtam pár ötletet, és valahogy annak a képnek a hangulata és a zenekarnak a zenéje úgy kicsit úgy összemosódott nekem, és akkor azt mondtam, hogy bedobom ezt az ötletet, és igazából a zenekar aztán csak úgymond rábólintott, hogy azt mondták, hogy ez teljesen jó lesz így.
Van és ennek valami jelentősége Gomolynak, hogy a számokat szerint írjátok, vagy nincs semmi
háttér? Azt talán úgy nem mondanám, viszont az mindenképp célom volt, hogy a zenekarnak magyar neve legyen, mert nekem az kicsit mindig fura, hogyha egy zenekarnak angol neve van, és közben magyarul énekelnek, szóval az ilyen fura nekem, hogyha magyarul alkotok, akkor a zenekar neve miért nem magyar. Úgyhogy ez egy ilyen szempont volt, hogy mindenképp egy magyar nevet akartam, és szerettem valami egy szavas, valami tömörebb.
Meg hát szimbotikus is a Gomoly, tehát hogy ez pozitív és negatív érzéseket is kifejezhet. Jó, hát akkor beszéljünk kicsit akkor a zenekarról, és arról, hogy mikor alakultatok meg, mi késztetett titeket arra, hogy zenéljetek.
A zenekar az 2021. januárjában alakult, úgyhogy akkor kezdtünk el próbálni. Én már akkor hosszabb ideje nem zenéltem aktívan zenekarba, csak otthon írogattam dalokat, de nem nagyon volt időm egy ilyen projektre. Viszont ugye jött a Covid, rengeteg szabadidőm lett nekem is, és akkor, hogy levezessem a kreatív energiáimat, akkor azt mondtam, hogy belevágnék egy zenekarba. Ekkor szólítottam meg Méri Dávidot, akivel azelőtt már zenéltem együtt, ő a zenekar dobosa, Barát Lacit, akit már régebb óta ismertem különböző zenekarokból.
Tehát nekünk már volt zenei múltjuk, ugye?
Igen, mindegyiküknek, és nem utolsó sorban pedig az öcsémet, Csiba Tamást, úgyhogy ők mind pozitívan reagáltak erre, és azt mondták, hogy próbáljuk ki, nézzük meg, és akkor én bevittem ilyen dalkezdeményeket, úgymond a próbaterembe, és akkor mindegyikük hozzáadta azt a saját elképzeléseit, szóval így formáltuk aztán már közösen tovább a dalokat.
Tehát akkor a frontember te vagy, és te is írod a dalokat, illetve te énekelsz.
Igen, igen.
És gitározol is ez mellett?
Igen, én gitározom, énekelek, Barát Laci gitározik és vokálozik, Csiba Tamás basszusgitározik, és Méri Dávid dobol a zenekarban.
Értem, hol van a zenekarnak a bázisa, vagy a helyszíne? Tehát ti ugye somorjaik vagytok, ugye te bősről származol, de így a bázis, ahol szoktatok próbálni, az...
Somorját nevezném annak, ugyanis én is az öcsém Bősön lakunk, de rengeteg időt töltünk Somorján, és a próbatermünk is Somorján van, és ez a zenekar maradék tagjai is somorjaiak, úgyhogy ha ezt kéne mondanom, akkor igen, akkor egy somorjai zenekarnak mondhatjuk magunkat.
Térjünk rá akkor konkrétan a zenétekre, hiszen ahogy hallgattam az egyes slágeréteket, az jött le, hogy gyors zenét játszotok, hasonlít a punk stílushoz. Jól látom ezt?
Én mindig erre a kérdésre csak annyit szoktam mondani, hogy én azt mondom, hogy valamilyen rock zenét játszunk.
Tehát nehéz behatárolni egyébként, ezzel mindig gondba vagyunk, hogy akkor most a mai világban merre felé
fejlődnek
a stílusok, tehát a rock
kategóriában. Azt szoktam mondani, hogy ez valamilyenféle rock zene, és az, hogy ennek milyen ágazata, mondhatnám, valamilyen grunge, igen, néha vannak a dalokon belül is úgymond változik, szóval vannak ilyen típusú és olyan típusú dalaink, úgyhogy szeretünk mi is úgymond a komfortzónákból egy kicsit kimozdulni, kipróbálni tört ritmusokat, vagy lassabb, vagy gyorsabb dalokat, vagy hosszú, nagyon hosszú dalokat írni, vagy van nagyon rövideket, úgyhogy igazából így experimentálunk, és ameddig ezt úgymond kényelmesnek érezzük magunk, még az úgymond a zenekaron belül ezt úgymond kényelmesnek érezzük, akkor ez működik nálunk.
És hogy működik ez nálatok hangulat függő, hogy akkor most megvan adva, hogy lassabb számokat kell írni, vagy gyorsabbakat, hogy ez mikor, hogy...
Ez általában, én mindig csak valamilyen, én otthon gitározgatok, földemózok ilyen nagyon alap témákat, és ezekből viszek be ötleteket a próbaterembe, amire aztán meg attól függ, hogy hogyan reagál a többi zenész. És hogyha ebből tovább tudunk valamit fejteni, akkor általában fölépítünk egy alap dalstruktúrát, verszakok, refrének, és a többi, és aztán én erre írok szövegeket. Úgyhogy először nálunk mindig a dal születik meg.
Uh-huh. És akkor utána szövegek. Tehát akkor te vagy az ötletgazda, és akkor úgy kell elképzelni, hogy akkor elviszed az ötleteket a többieknek, és közösen megvitatjátok.
Igen.
Az olyan érdekes egyébként.
Tudod, kipróbálunk több mindent. Uh-huh. Egy dal kezd. Volt olyan dal, ami jó, vagy gyorsabb lett, vagy lassabb, vagy teljesen átformálódott, de ilyen dal magokat viszek úgymond a próbaterembe, és aztán a többiekkel ezt addig gyúrjuk, amíg egy teljes dal nem születik belőle.
Mennyi időt vesz igénybe egyébként egy ilyen dalnak, vagy egy dalszövegnek a megszerkesztése, megzenésítése?
Ez is nagyon változó, mert vannak olyan dalok, amik van, hogy egy próba alatt szinte összeállnak, ami úgy van, hogy adja magát, hogy nagyon húz, de vannak olyan dalok, amikkel többet kísérletezünk. Vannak olyan dolgok, amik kívánják azt, hogy kipróbáljunk ilyesmit, olyasmit, vagy valamikor észreveszünk azt, hogy úgy írunk dalt, hogy nagyon hasonlóan, szóval egy ilyen sablon szerint kezdjük el írni, de nem tudatosan, hanem csak ilyen reflexzerűen, és akkor ezt, ha néha észreveszünk, akkor azt mondjuk, hogy aha, hogy ez a dal is úgy hasonló struktúrájú, mint egy másik, próbáljunk bele ki más dolgokat, és akkor így is formálódhat egy dal. Szóval az is teljesen változó mindig, hogy hogyan készülnek a dalok.
Van-e a dalszövegeknek egyfajta mélyebb üzenete, vagy ezt nem szoktátok túlbonyolítani? Mérsek egy kicsit arról, hogy hogyan születnek ezek a dalszövegek, tehát hogy van egy életérzés, van egy öröm, vagy bánat, és akkor az alapján jön az ihlet, és akkor kikívánkozik belőled egy olyan dolog, amit így leírnál, és akkor azt megzenésíted, vagy
hogy nálam úgy működik, hogy én általában nagyon sokat írok, jegyzetelek, de csak ilyen, valamikor csak egy szavat, valamikor csak egy mondatot, valamikor egy rímpárt, amikor ez a bármikor, amikor eszembe jut valami, vagy egy olyan helyzetben vagyok, ami valami megihlet, akkor általában jegyzetelek. És aztán azon, hogyha elkészül egy dal, akkor annak a hangulatára próbálok itt a jegyzeteimbe keresni ilyen szókapcsolatokat, és hogyha ott találok valamit, amit rá tudok húzni mondjuk egy refrénre, vagy egy verszakra, akkor onnantól kezdve kezdem azokat a dalszöveg kezdeményeket aztán kifejteni. Szóval a témáját a dalnak általában ezek a kis ilyen impulzusok által leírt kis szövegek alkotják.
Ha jól tudom, te hangtechnikus is vagy, tehát akkor ezt a részét is meg tudod oldani. Van egyfajta stúdiótok, ahol ezeket felveszitek?
Hát az első kis lemez az a próbatermünkbe készült, és ezt teljes egészében mi készítettük, úgyhogy ott...
Ez nagyon jó, mert...
Ja, igen, ez igazából nincs nagy tőkéje a zenekarnak, úgyhogy mi mindent ilyen házi barkács módban próbálunk megoldani, ugyanígy a stúdiófelvételeket, és a videoklipeket is általában mi magunk próbáljuk meg összeszerkeszteni. Persze vannak emberek, akik segítnek, külsősök, akinek tudunk szólni, és besegít neki hasonló kreatív munkákba, de a nagy részét azokat mindig mi kivitelezzük. Úgyhogy az első kis lemezt is mi játszottuk föl a próbatermünkben, a masteringre küldtük el Gyilához Galántára, és a második kis lemeznél pedig a dobfelvételek történtek Pörsök Walternél, ő segített a dobok feljátszásában, és az összes hangszeres részt aztán ugyanúgy a saját próbatermünkben rögzítettük, és a második kis lemez mastere is szintén Gyilánál készült.
Az első lemezeteknél ugye böngésztem, és ott láttam, hogy érdekes címeket adtunk, mint Cukor, aztán egyéb hasonló zenék címeket választottatok. Ez tudatos, hogy ilyen, csak ilyen egyszavas címeket választotok, vagy ez így a dalszövegből adódik, hogy ezt emelitek ki, mert hogy belehallgattam a szövegetekbe, akkor ott az elég kifejezőek vagytok, hogy nem riadtok vissza attól, hogy esetleg egy-két gondolatot azt hát intenzívebben, erőteljesebben fejezedek, tehát hogy itt azért vannak súlyosabb szavak is, de hát ezt gondolom a zene miatt megkövetelített.
Hogy... Igen, én is úgy vagyok, hogy igen, ha vannak dolgok, amiket csak úgy tudok jól kifejezni, hogyha nyomatékosítok valamit vele, és akkor igen, vannak olyan szavak, ami, hát ez a nyomdafestéket nem tűrő, de nem véletlenül, vagy nem hatásvadászként rakok bele olyan szavakat, hanem az valamiért van ott, szóval azzal szeretnék igen nyomatékosítani valamilyen mondandót.
Melyek azok a történések, amelyeket kiemelni a zenekar életéből? Másként is feltenném a kérdést, hogy mikor robbantatok ti be így a köztudatba?
Hát valójában akkor 2021. januárjában megalakultunk, júniusra adtuk ki az első kislemezünket, és valójában az első fellépésünk az a szlovákiai-magyar könnyűzenei szemlén történt. Ott három dalt adtunk elő, és nagy meglepetésünkre meg is nyertük az első díjat.
Tehát ez egy ilyen verseny volt.
Ez egy ilyen tehetségkutató volt, és igazából bejelentkeztünk, úgy voltunk, hogy megpróbáljuk. Meg is lepődtünk, hogy bekerültünk egyáltalán, és az meg egy plusz meglepetés volt, hogy ezt meg is nyertük. És utána még volt nyáron pár koncertünk, mert az már az nyár vége volt, és utána klubkoncertek következtek, Dunaszerdahely, Somorja, és a környéken.
Tehát azt szokták mondani, hogy ha egy üzletbe indul, akkor onnantól kezdve nincs megállás, ugye?
Igen. Az valójában nagyon, nagyon jó kis ilyen média löketet adott nekünk az első hely. Hát ami még ilyen érdekesség volt, az A38 hajó, ahol játszottunk a Jó világban előzenekaraként, és nagy meglepetésünkre idén elhívtak külön is, úgyhogy két pesti zenekarra játszottunk idén ismét a hajón. Nagyon örültünk, mert hát ez egy legendás hely, és mi is rengeteg koncerton voltunk a civilben, és olyan érdekes volt, hogy ugye most bemehetünk a backstage-be, meg mi álltunk a színpadon, egy másik perspektívából láttuk a helyet, úgyhogy egy hatalmas élmény volt.
Azért volt tapasztalatotok már koncerten, vagy nem izgultatok? Tehát, hogy egy ilyen komoly helyszínen léptetek fel, azért gondolom, ott utazkált a fejedekbe, hogy hát mi történt, hogy országvilág néz minket. Tehát hát, voltak ilyen gondolatok, vagy lámpalás?
Volt, főleg az első A38-as koncertünknél, ugyanúgyis azt rögzítették hangban és képben is.
Meg hát a televízióban is, ugye?
Igen, azt aztán le is adták a televízióban, úgyhogy hát ott benne van az, vagy bennünk volt az, hogy igen, ez rögzítve van, hogy ezt sokan fogják látni, úgyhogy ha ott van egy kis félrenyúlás valahol, akkor rögtön az ugrott be a fejünkbe, vagy a francba tudod, hogy ez rögzítve van. Ha általában nincs, nem készül videó, vagy hanganyag egy koncertről, akkor ez a fajta stressz nincs benned, mert úgy vagy, hogy csak a közönségből valaki, ha lehet, hogy észreveszi, vagy nem veszi észre, de ilyen kisebb hibák, akkor úgy elsiklanak. De itt nagyobb volt a nyomás rajtunk, de hát úgy jöttük le a színpadról utána, hogy húha, nem játszottunk a legjobban, de viszont mikor visszanéztük a videót, akkor már éreztük, hogy nem volt az annyira rossz, csak mi stresszeltük már túl azt a koncertet, de hatalmas élmény volt még így is.
Meg hát annyi volt a közönség is, ugye?
Ja, ja, ja.
Milyen érzés a nagy közönség előtt játszani? Ilyenkor mi játszódik le a fejtekben, hogy megérte ezt csinálni, hogy itt vagyunk kint? Tehát, hogy...
Hát persze, hogy az mindig nagy élmény, hogyha ha sokan eljönnek a koncertre, meg én szeretek kommunikálni a közönséggel, úgyhogy a dalok között is, meg igazából azt rögtön észreveszed, hogyha fönt vagy a színpadon, és hogy arra a közönség hogy reflektál arra, hogy mondjam, információra, amit közlünk a színpadról.
És akkor még jobban beindultok,
igen. Akkor az energia ugyanúgy visszajön hozzád aztán, és érzed, hogy wow, hogy erre az közönség reagál tapsal, füttyel, vagy bármi másképp. Úgyhogy igen, egy koncerton azt rögtön le tudod venni, hogy a közönségnek átjön az üzeneted, vagy nem.
A legtöbb zenéteknél klip is készült. Fontos, hogyha ott vagytok a zenei piacon, akkor azért azt is megnézzék, hogy honnan van az a zenekar, a zene alatt, tehát hogy milyen klipet forgattok, és az egyik ilyen számotoknál, a Cukornál, mintha felfedezhető némi tájkép is Somorja városáról.
Ja, igen, hát fontosnak tartom, hogy videoklipet készítsünk bizonyos dalokhoz. Én legalább egy kis lemezre egy videoklipet mindig tervezünk.
Ez egyébként követelmény a klip a mai világban, mai zenei piacon?
Nem mondanám, hogy követelmény, de szerintem egy nagyon nagy plusz, ugyanis rengetegen nézik. Úgyhogy a zenét ma már nem csak audio formájában fogyasztunk, hanem audiovizuálisan, úgyhogy szerintem nagyobb eléréseket is el tudsz érni, hogyha van egy videoklipped, mert az emberek kíváncsiak a klipre, és akkor már, ha már nézik a klipet, akkor meghallgatják a dalt, és akkor szerintem ez összefüggésben van, mint hogyha azt mondanám, hogy itt a dal a Spotify-on hallgass meg, és akkor valaki úgy van, hogy jó, belehallgat, és oké. De ha van egy klip, akkor már lehet, hogy a klippel le tudom őt kötni. Uh-huh. És a Cukornál meg konkrétan célunk volt az, hogy elég erős a szöveg, hogy akkor valahogy jelenjen meg a videoklipben a szöveg, és akkor lényegében így próbáltuk még jobban azt az adott információt leközölni, hogy még olvasható, ott van a videoklip és a zene egyvelege.
És ilyenkor mire kell figyelni a klipkészítésnél? Tehát laikusként azért több számot meghallgattam, és nem biztos, hogy összefügg a zene a klippel. Nálatok ez hogy jelenik meg? Ügyeltek arra, hogy azért a klip kifejezze azt, amiről épp énekeltek, vagy zenéltek? Vagy ez néha teljesen más?
Hát én konkrétan úgy gondolom, hogy az egy jó dolog, hogyha a videoklip és a zene az szorosan összefügg. Úgyhogy igazából a Cukornál ez volt a koncepció, hogy a dalszöveg az látszódjon, és valamilyen kreatív módon jelenítsük meg. Ugye ezt ilyen stop motion technikával csináltuk, és a másik dalnál meg úgy voltunk, hogy ez egy elég pörgős, rövid dal, és az egyik NFG-s koncertünknél azt mondtuk, hogy akkor vegyük fel a koncertből bizonyos részleteket, és akkor ebből fogunk...
Sok zenekar is így csinálja egyébként.
Igen, és úgy voltam, hogy egy ilyen kis ilyen, úgymond, ilyen live koncert részletek vannak bevágva, rakodásról, hangpróbáról, a koncert hangulatáról.
Kulisszatütkök mögött egyébként,
hogy zajlik. Na, és akkor ilyen kis érdekes, akkor az emberek egy kicsit belátnak az mögé, hogy hogyan épül föl mondjuk egy koncert, onnantól kezdve, hogy bepakolunk a kocsiba, kimegyünk, hangpróbálunk, és a többi, és a többi.
Hát nagyon sok helyen léptetek föl, ugye, mivel somorjaik vagytok, akkor Somorján, Dunaszerdahelyen itt Csalló közben, de jól tudom, akkor az egész országot is bejártátok. Hol, mindenhol fordultatok még meg?
Hát igen, Dunaszerdahely, az egy ilyen, az NFG klubot nagyon szeretjük, Soul Hunterban játszottunk.
És ők is szeretnek titeket, ugye? Ja. Tehát azért megvan a visszajelzés.
Ja. Gombaszögön is játszottunk tavaly, és hát Magyarországon ugye az A38 hajó van, valamint jövőre, és hát még idén vannak kilátásban a budapesti koncertek. Valamint szintén tervezünk egy ilyen NFG-s évadzárót még mindenképp.
Ha már ilyen befutott együttesről beszélünk, akkor felkerestek titeket Magyarországról, vagy külföldről más szponzorok, illetve olyanok, akik támogatnának titeket? Tehát volt-e valamiféle visszajelzés?
Hát csak ilyen szóbeli visszajelzések vannak, hogy ez jó, ez tetszik, hogy ilyesmi, de szponzorok nem, úgyhogy külföldről meg biztos, hogy nem.
De én zenecsatornákra is gondolok, hogy azért biztos vannak érdeklődők, akik a feltörekvő, illetve a tehetséges zenekarokat igyekeznek felkarolni.
Hát szerintem nagyon kevés, úgyhogy ez nagyon nehéz.
Ez egy kritika is lehet egyébként.
Ez nagyon nehéz, igen, főleg Magyarország egy nagyon telített piac szerintem zeneileg, úgyhogy oda hát mi egy kis hátránnyal indulunk szerintem innen felvidékről, hogyha be akarsz jutni a magyar piacra, ott mindenképp egy budapesti bázis jó, hogyha ott vagy, közel vagy, és hát sokat kell koncertezni, rengeteget kell koncertezni, szerintem egy jó menedzsmentet kell találnod, kiadót kell találnod.
Most a média felületi is, gondolom a Facebook, illetve az egyéb közösségi oldalakon.
Persze, a Facebook és Instagram az egy ilyen alapvető, hogy ott valamilyen szinten jelen kell lenned, úgyhogy mi nem vagyunk az a zenekar, aki nagyon túlposztolná magát. Ha valami történik koncertekről, vagy ilyesmi, akkor igen, de én nem vagyok az a típus, aki nagyon túlnyomná a social médiát, hogy próbákról nem nagyon teszünk ki képet, vagy hogyha nem történik igazán valami a zenekarral, akkor a fölösleges információkat nem rakok ki a social médiába.
Az első 4 számot tartalmazó kislemezetek tehát már vinil formában jelent meg. Miért részesítettek előnyben a klasszikus vinil lemezt a CD-nél? Tehát, hogy ez egy ilyen hagyományosabb, meg mert ugye nagyon sok zenekar most már nem CD-re, hanem vinil lemezre szerkeszti fel a zenéket.
Hát én a CD-t ez konkrétan egy nagyon elavult technológiának.
Hát mai világban igen.
Mai világban egy nagyon elavult technológia, ugyanis nem tudom, hogy kinek van még otthon CD lejátszója, vagy a kocsiba sincs már, úgyhogy nagyon nem tudom hova betenni. Sokszor van, hogy egy zenekartól kapok egy CD-t, és úgy akkor, hogy ez marha jó, csak nem tudom meghallgatni, mert
mondjuk egy előnye van, ha esetleg koncerteknél aláírod a CD-t, és akkor...
Igen, de akkor úgy vagyok vele, hogy akkor inkább kihozom egy olyan formátumon, igaz, hogy szűkebb körbe, van elterjedve még a vinil, de...
Tehát
akkor
ez egy ilyen klasszikus
kislemez. Klasszikus
bakelitlemez.
Egy 10-szolos bakelitlemez.
Ugye hallgatók is.
És akinek van lejátszója, nem kis példányszámban sikerült megoldanunk a kiadását, a saját kiadás, és úgy voltunk vele, hogy aki szeretne, az így tud minket támogatni, hogy fizikai formátumban így, mert a CD-t azt eladni se tudná a zenekar.
Hiszen minden már fent van világhálón.
Igen, ugyebár az összes streamingen fönt vagyunk, úgyhogy bárki két kattintással meg tud minket hallgatni, és valamilyen szinten ezt a vinilt egy ilyen nagyobb élménynek tartom, egy vinilt hallgatni, mint egy CD-t, és meg az a szűk kör azt legalább meg tudja hallgatni.
Mi várható a folytatásban? Hány lemezt terveztek még kiadni? Mind dolgoztok most?
Hát most jelenleg úgy voltunk, most az augusztus ilyen kicsit ilyen pihenősebb időszak volt. Ugye
nyaralás,
ilyesmi. Igen, én is többet dolgoztam, valamint a többieknek is vannak más zenekaraik, úgyhogy azokkal is foglalkoztak. Hát én most őszre tervezzük, van pár koncertfelkérésünk, úgyhogy arra fogunk készülni, valamint egy újabb kislemezt mondanék majd egy következő ilyen állomásnak, ugyanúgy 4 dal. Szerintem nekünk ez a formátum bejött, hogy egy ilyen éves szinten...
Tehát kislemez és 4 dal.
Éves szinten 4 dalos kislemezek, mert gyakrabban tudok megjelentetni új dalokat, mint hogyha összevárnék mindig mondjuk 10 vagy 12 dalt egy albumra. Valahogy megváltozott az embereknek a zenei fogyasztása is, és egy albumot, hogyha egy ilyen kezdő zenekar, vagyis ilyen kezdő zenekaroknál én jobban ajánlom azt, hogy nagyobb rendszeressége jelentes, meg kevesebb dalt. És akkor mondjuk egy albumból valakinek nem csak 2-3 dal marad meg, hanem a kis lemezről, ha már 1, akkor már...
Az összeset fogja dúdolni.
Na igen, és akkor én így valami ilyen koncepcióval, úgyhogy ősszel már pár új dalt játszunk most is, az mostani repertoárban is van pár új dal.
Tehát már az írónak a dalszövegek is.
Igen. Van 2 dal, amit már rendszeresen játszunk koncerteken, és még 2 van, ami alakulóban van, és azt szeretném majd valamikor ősszel rögzíteni, télen pedig valamikor kiadni.
Mennyire van meg nálatok a zenei csapaton belül az összhang, tehát a zenei filozófia, hogy továbbra is ugye azt a stílust viszitek, amivel elkezdtétek, hogy van esetleg valami nyitás egy új irány felé? Szoktatok-e beszélgetni?
Hát én a zenekarban csak olyan embereket szólítottam meg, akivel tudtam, hogy hosszú távon együtt fogok tudni működni. Úgyhogy...
Igen, csak sok zenekarnál egyébként aztán vannak változások, illetve hallani, hogy a nagy sztároknál, hogy valaki az egyik irányba menne, valaki nyitna, valaki megmaradna a régi klasszikusabb stílusnál, tehát hogy nálatok ez hogy zajlik?
Nem, szerintem az van, hogy a zenekar valamilyen szinten elfogadja, hogy én viszem a dalok magjait, úgyhogy...
Tehát abszolút te vagy a vezére, a frontembere a zenekaratoknak.
Mondhatjuk így is, de a teljes demokrácia van, úgyhogy bárki mondhat arra bármire azt, hogy nem akarom, vagy nem. És volt is rá példa, hogy a zenekari döntések nem arról szólnak, hogy én azt mondom, hogy ez lesz, hanem én bedobok egy ötletet, hogy mit szólnátok hozzá, és a többiekkel aztán együtt döntünk, hogy az a beleifér a zenekar profiljába, vagy nem. Úgyhogy a daloknál is valahogy így van, hogy voltak olyan dalok, amik például lemorzsolódtak, amikre aztán úgy azt mondtuk, hogy nem működne be a zenekarba. De ez is teljesen rendben van, úgyhogy nincs kőbevésve az, amit én mondok, úgyhogy nálunk ez ilyen közös munka mindenképp.
Milyen gyakoriak a fellépések, illetve legközelebb hol lehet titeket megnézni, meghallgatni?
Ami biztos, az október vége felé játszunk itt Dunaszerdán az NFG-ben, szeptemberben játszunk Budapesten, ami még... Ami
szintén A38, vagy ez most
nem, más? Ez egy klubkoncert, de ez még szervezés alatt van, úgyhogy ez a két buli van őszre egyenlőre, és a többi még olyan, ami még olyan stádiumban, hogy még nem tudok róla beszélni.
Értem. Beszéljünk akkor kicsit a szlovákiai-magyar zeneiparról, hiszen azért hál' Istennek ugye rengeteg új zenekar alakul itt meg felvidéken, és hát ti is ugye szlovákiai-magyar zenekar vagytok. Hogyan jellemeznéd a felvidéki zenei életet, illetve mi kell ahhoz, hogy a szlovákiai-magyar zenei élet felvirágozzon, továbbfejlődjön?
Hát szerintem nagyon kevés zenekar van amúgy, vagyis ahhoz képest, ami mondjuk 10-15 évvel ezelőtt volt, akkor szerintem sokkal több zenész és zenekar volt, úgy Somorja, Dunaszerdahely és vagy akár Galánta környékén is sokkal több zenekart ismertem. Szerintem a fiatalok most kevesebben kezdenek el zenélni.
Mi lehet ennek az oka szerinted? Kell hozzá az anyagi tőke, vagy...
Nem is mondanám, mert mi annó, mikor elkezdtünk, akkor még valójában, vagy én, amikor elkezdtem zenélni, akkor még internet is csak a nagyon gyerekcipőben járt, úgyhogy mi nagy nehezen szereztünk kottákat, vagy hallásról próbáltunk meg leszedni, hogy mit játszanak. Most pedig szerintem, ha most valaki elkezd zenélni, sokkal könnyebb dolga van, és fölmegy a YouTube-ra, és szó szerint
rengeteg program is van
másodpercre elmutatják, hogy hogyan kell játszani egy hangszeren, vagy hogyan gyakorolja. Régen nekünk ilyet nem mondott senki, csak magunktól kezdtük, és akkor folyamatosan egymástól lestünk el trükköket. Úgyhogy én nem értem, hogy ez miért van, vagy hogy miért nem ösztönzi a fiatalokat arra, hogy többen zenéljenek, pedig könnyebb dolguk lenne most. És igazából, sőt, a hangszerek is sokkal olcsóbbak lettek, mint annó, vagyis inkább úgy mondanám, hogy árérték arányban most olcsóbban kapsz egy jobb hangszert, mint annó. Mi az első hangszereink azok szinte használhatatlanok voltak, nagyon egyszerű, nagyon ócska dolgokon kezdtünk el játszani. Ilyen Jolana gitárok, meg ilyen csehszlovák akusztikus gitárok. Most azért már...
Meg volt az ennek a hangulata is, ugye?
Meg volt a bája, meg volt a robotikája annak is persze, hogy... De nem tudom, nem úgyhogy ez egy nagyon érdekes kérdés, hogy
segítenek esetleg az egyes fórumok, vagy hát vannak ugye szlovákiai-magyar egyesület.
Igen, igazából most ugye indul egy érdekképviselet, ami a szlovákiai-magyar zenekarok, technikusok és menedzsment, vagy mindenki, aki a szlovákiai zenei életben dolgozik, ennek indul egy érdekképviselete, ami szerintem ősszel fog aztán jobban beindulni, és hát reméljük, hogy ez majd elő fogja segíteni jobban a feltörekvő zenekaroknak a fellépési lehetőségeit.
Meg hát nagyon fontos az, hogy esetleg ilyen fesztiválok, mint a Gombaszögi nyári tábor teret adjon egy ilyen lehetőségnek, hiszen ha emlékszem, jó néhány éve még 12-ben, 13-ban volt egy szlovákiai-magyar dal napja, ahol ugye meghívták a szlovákiai-magyar zenészeket. Ilyen hasonlóra gondolok, hogy esetleg lehet, hogy több kezdő zenekar bátorodna meg, és és kedvet kapna arra, hogy tovább zenéljen.
Persze, hogy hát az is egy szempont, hogy fellépési lehetőséget biztosítsanak a zenekaroknak, mert egyre kevesebb klub van, egyre kevesebb klub, és a klubok is inkább, nem mondom, hogy mindegyik, de vannak klubok, amik inkább arra összpontosítanak, hogy ugye profitot termeljenek, és amatőr zenekarokból nem fog profitot termelni, csak hogyha nagyobb zenekarokat hív el, és akkor inkább az kéne, hogy igen, több teret biztosítani, több rendezvényen, vagy több olyan rendezvényt létrehozni, ahol feltörekvő zenekaroknak biztosítanak teret.
Mi várható a jövőben, és mi a Gomoly hosszú távú célja?
Hát a legközelebbi célunk ez a következő kislemez összehozása, azt nagyon várom mindig ezt a kreatív oldalát, meg a fölvételeket, meg az is, annak is van egy ilyen külön hangulata. Úgyhogy én azt is nagyon várom, és a hosszú távú cél, én nem mondanék nagyon hosszú távú célokat, én úgy vagyok vele, hogy azért zenélünk, mert szeretjük csinálni, és hogyha ez valakinek tetszik, akkor az egy plusz élmény, vagy hogyha ez egy plusz hozzáadott érték nekünk is. Úgyhogy én nem vagyok túl naív, hogy itt világsztárkodásról beszéljek, vagy magyarországi nagy hírnévről. Én szeretem azt, én szeretek zenélni, és a többiek is így vannak vele, hogy amíg koncertezhetünk, és amíg eljönnek ránk, addig tök jó.
Hát én a hallgatók nevében is szerintem elmondhatom azt, hogy örülök, hogy vagytok, hogy színesítitek a szlovákiai magyar zenei piacot, és hát további sok sikert kívánok nektek ahhoz, hogy sikeresek legyetek, illetve minél több zeneszámot adjatok ki, és hát ahogy te is fogalmaztál, lényeg az, hogy élvezzétek a zenét, és ne hagyjátok abba.
Köszönjük szépen.
Önöknek, kedves hallgatók, megköszönöm a kitüntető, megtisztelő figyelmüket. Mi jövünk a jövő héten is, a viszonthallásra.